végén és a 70-es évek közepéig született alkotásaiból válogattunk, ami egy olyan időszakot fed le, ami egyébként a magyar neoavantgárd művészet szempontjából nagyon jelentős, és ahogy mondtad is, itt a művészeti szénában ő jelen volt, tehát az Iparterv csoportnak volt a tagja, és az Iparterv 1 és az Iparterv 2, ez a legendás Sinkovics által rendezett kiállításokon ő részt is vett, és itt jelentek meg ezek az önálló hangú, teljesen egyedi festményei, ami valóban egy nyugatias hatásnak a lecsapódásai, de egy speciális magyarországi társadalmi politikai közegben egy olyan poppos jelenségként kell ezt inkább értelmezni. A másik fele pedig a pulzus, az Siskovnak a zenei képzettségére utal. Róla tudni kell, hogy jazz zongorista volt, és amikor ide került Magyarországra, akkor zenészként érkezett, és a képzőművészeti főiskolával, ahol egyébként Bernát Aurél osztályába járt, és először festő, majd restaurátor szakon képezte magát, párhuzamosan egy jazzzenekarban is játszott. Tehát az elmondások alapján abszolút hallása volt, és nagyon-nagyon szerette ezt az improvizatív zenei gondolkodást, és ez szerintem nagyon jól látszik a munkáin is, úgyhogy innen jön ez a szókapcsolat.
Akkor most egy picit arról beszéljünk, hogy honnan, milyen környezetből érkezik Siskov Budapestre, és egy picit most lopni fogok a Kaszás Gábor művészettörténész utánolvasva, hogy elég jó skilljei voltak Siskovnak. Említetted már ezt a zenei műveltséget. Egy arisztokrata származású családból indul el, sportember, és nagyon jól kommunikál, tehát nagyon jól tud megnyilvánulni társaságban. Egy kicsit magamnak úgy fogalmaztam, hogy egy amolyan kelet-európai self-made man, aki ideérkezik az 50-es évek végén, 60-as évek elején.
Igen, ahogy mondtad, bolgár származású, arisztokrata családból származó művész, és igen, minden, amihez nyúl, azt professzionális szinten művelte, tehát hogy ő nem csak sportoló volt, hanem válogatott sportoló, egyébként siet is, tehát abban volt kiemelkedő, de vívóként is tehetségesnek bizonyult, és hát a művészeti kvalitásainál is azért fontos említeni, hogy restaurátorként olyan széles kulturális referenciamezővel rendelkezik, olyan átfogó tudással, ami például a képein is meglátszik, és különböző képi utalások formájában ezek felfedezhetőek, és a sportolói vénája is, tehát visszajön a képek témáiban, hogy ő nyomon követi egyébként a világ szenzációit, különböző sportolóknak a kiemelkedő teljesítményeit, vagy akár a holdra szállás, vagy amerikai sportoknak a részletei, vagy Forma 1-es pilótáknak a sikereit. Tehát ez a széleskörű látásmód, tudás, és szerintem nyitottság, ez abszolút átjön az ő munkáiból.
Ami az Iparterv generációt illeti, és azt a két kiállítást, ami megvalósult, és ezzel kapcsolatban fogalmazott róla, úgy Kaszás Gáborral hozakodok elő, hogy a többi művész közül ő volt a legpoposabb. Közben meg, ahogy mondod, a Szépművészeti Múzeumban ugye restaurál bosképet, tehát ez két külön világ, amiből jön a tartalmi rész is, megjön a technikai rész is. Tulajdonképpen mi történt, amikor 1969-ben emigrált Bécsbe, addigra volt két önálló kiállítása, ott volt a Fiatal Művészek stúdiójában is. Mi volt a konkrét ok, amiért ő úgy érezte, hogy nem tud itt maradni abban a progresszív alkotói körben, ami nagyon összetett volt, hanem neki lépnie kell?
Az elmondások alapján nagyon szerette Budapestet, és nagyon szeretett itt lenni, de miután eljött, és az itt tartózkodása alatt a bolgár titkos szolgálat egyébként folyamatosan figyelte a munkásságát és az itteni tevékenységét. Azt lehet tudni, hogy évről évre egyre nehezebben tudott maradni, és ez a nyomás, ez a nyomasztó érzés, hogy még meddig maradhat itt, vagy meddig tart ez az állapot, ez ösztönözte arra, hogy akkor inkább máshol próbáljon szerencsét, és ezért költözött Bécsbe végül. Ő már 70-ben önálló tárlattal jelentkezett, és nemzetközi szinten elismert galériák, milánói, londoni galériák képviselték. Tehát ez csak innen Magyarországról, a mi látószögünkből volt egy kicsit, vagy látszik halványabban, de ő a nemzetközi szintéren elismert alkotóként tevékenykedett továbbra is.
Már egy picit érintettél az ő művei kapcsán művészettörténeti hatásokat, visszaköszönő hatásokat. És van itt két olyan munka is, ami mögött konkrét alkotás van. Az egyik az a bizonyos három meztelen alak, egy Rubens képről beszélünk, és van egy másik munkája Siskovnak. Ez ráadásul egy épített kép, ahol a kép központi részén Szent Teréz extázisa fedezhető föl. Ez egy Bernini szobor Rómából.
Ez egy visszatérő motívum Siskov munkásságában. Ezt a széles kulturális referenciamezőt, tág ismerethalmazt, amivel ő rendelkezik akár művészettörténeti, kulturális vagy filozófiai értelemben, azt beemeli a munkásságába, és ezeket a művészettörténeti hagyományokat egy teljesen új neo-avantgárd szemlélettel jeleníti meg. És ezek a képi idézetek, mint ahogy mondtad is, például ez a Rubenszi csoportkompozíció, ez egyébként a Medici Mária érkezése Marseille-be című festmény. Bernininek Szent Teréz extázisa is egy ilyen képi idézet, de egyébként megfigyelhető akár Francis Baconnek a hatása is a munkáiban, és még sorolhatnánk. Tehát, hogy itt nem csak a mindennapi életnek az eseményeit, itt beszélhetünk a sajtófotókról, vagy tényleg a korábban említett sporteseményekről, hanem vagy mondjuk a zenei világnak, az éjszakának, a zenekari létnek, a hangszereknek a motívumait emeli be, de hogy ezt a nagyfokú ismerethalmazt is, amivel ő egyébként, mint restaurátor is, tehát restaurátorként is, és festőként is rendelkezik. Az itteni műhelye, amikor a 60-as években Magyarországon alkotott, ott ő létrehozott egy ilyen kísérleti műhelyt is, ahol egyébként kísérletezett részkarcnyomással, de akár különböző tárgyaknak az összeszerelésével, akár ez fém vagy fatárgy, illetve eszközöknek a létrehozásával is, amit az alkotásaihoz használt.
Úgy tudom, hogy többnyire akrillal dolgozott, és feltételezem, hogy talán nála is megjelent már az ipari festék vagy a spré.
Igen, igen, ez egyébként jó is, hogy említed, mert festékszóró pisztollyal dolgozott, ami egy nagyon különleges technikának számított, és ezeket a felületeket, a manuális ecsetkezelés, a festékszórás, a különböző kihagyások és rárakások váltogatásával egy olyan izgalmas felületkezelés és kompozíciós technika jellemzi, ami tényleg hosszas szemlélésre készteti a nézőt.
A munkametódusát illetően lehet párhuzamot vonni esetleg a jazz impro és az ő festészeti attitűdje között?
Abszolút. A leghátsó szekcióban olyan testegységekből komponált, intimitásba hajló képek jelennek meg, ahol ez a fajta improvizatív, differenciált szemlélet, ez nagyon jól érződik, mert ritmusa van a képeknek, és a szekció végén van egy válogatás az 1969-es rajzaiból, ami ugyanarra a korra tehető, mint a képeknek a jelentős része. Ezeken a képeken nagyon jól érzékelhetőek azok a kompozíciós elvek, amiket ő követett, azaz impulzív munkamódszer. Improvizálva dolgozom, konkrét skriccek, tervek nélkül, ahogy a zenében is improvizálok, spontán, tudat alatt, érzelmeimre hagyatkozva. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat az ő arszpoetikájából, mert ugye egyszerre jellemzi azt a fajta tudatosságot és referenciahalmazt, amivel ő rendelkezik, de közben benne van ez a festői attitűd, a belső indulatok, a belső motornak a megjelenése, és az a fajta könnyedség, ami akár a jazzben is fellelhető.
Az előbb már említetted, hogy elég neves galériáknál, Milánó, Bécs, ott vannak a munkái, de még hol mindenhol máshol?
Csak hogy egy-két érdekességet említsek még, a Harry's Vision című festménye a brit királyi család gyűjteményében szerepel, illetve Peter Ludwig számára pedig egy családi portrét festett, ugye ő a Ludwig Múzeum alapítója. Tehát egészen messzire eljutottak a képei különös helyeken, és megtalálhatóak a közgyűjteményeken túl.
A Nemes Galériában most látható Ludwig Siskov kiállításról a kiállítás kurátorával, Makra Laurával, Medvedivel beszélgetett.
Száztizenhét perc.
És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat.
Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, Jánosi Teodóra, szervusz!
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
A témánk az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymásról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
Rendkívül rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
18 lettem, 3 napja pontosan.
És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam, és Pécsre vitt apa a Volt gimnáziumába.
Általános
iskolájába, ahol ő tanult.
A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
Teodóra, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákban vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez, úgymond, hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra eltelt, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál, a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodóra most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te, vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meg hozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
Teodóra, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen eseten átestél, és megtanultad ezt?
Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűsége, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó ének állnál meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha tovább mész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen, vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Szilády Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalason egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mármint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbinek érzi, mármint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
Az olvasási élményük hasonló lehet, a zenei élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodoram ma például mesélt arról, hogy volt időszak, nagyon kereste azt, hogy vajon ez többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogyha egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy netalántán társas kapcsolatokban, a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak erre a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témák, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál, Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak, köszönöm Madarász Máténak, hogy hallhatóvá tett bennünket és a remek zenéket, és ne feledjék, holnap szombat reggeli Tímár Andreával nincs is jobb, mint egy jó kávé mellé remek beszélgetéseket hallgatni. Ne felejtsék el, hogy elindult az 1%-os időszak, így aztán támogassanak bennünket az 1%-ukkal, és emellett is nagyon megköszönünk minden támogatást, mert a civil rádió most valóban nagyon nagy bajban van, úgyhogy ahhoz, hogy szólhassunk, az önök segítségére van szükség. Hogyha felmennek a Facebook oldalunkra, vagy a honlapunkra, akkor ott megtalálják azt a támogatói linket, ahol akár egyszer, akár pedig rendszeresen tudnak minket támogatni. A támogatásukat arra fogjuk fordítani, hogy továbbra is remek műsorokat készítsünk önöknek belőle. Köszönjük, hogy hallgatnak, köszönjük, hogy támogatnak. Kívánok önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Görög Mása.